Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. A mi segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, az első 19 versből Pál apostol megtérésének történetét. Foglaljuk el helyünket, s úgy hallgassuk az igét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének első és következő verseiben így szól hozzánk Isten üzenete. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás! Ő így válaszolt. Íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel! Menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokattól hallottam erről a férfiról. Mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett. Majd miután evett, erőre kapott. Legyen áldott az Úr, aki Sault így megállította, megtérésre vezette, és mi már tudjuk, hogy mennyi áldást bontakoztatott ki az ő életén át a keresztjén világra. Csendesedjünk el helyünkön ülve, hálaadásra, imádságra. Nagyon jó volt elolvasni ezt a történetet. Mennyei Urunk, köszönjük neked, hogy a régmúlt távlatából most követhetjük, amit cselekedtél Saul Pál életében. És köszönjük, hogy úgy adod elénk az igét, hogy közben cselekszel igéd által. Olyan jó volt látni, ahogy jöttek a testvérek a templomba. Föl a karzatra is sok fiatal, de jöttek idős testvérek is. Jött a gyülekezet, jöttünk, mert a te igédnek ajándéka, vonzása van, és enélkül, a mennyei üzemanyag nélkül olyan üres a szívünk, az életünk. Köszönjük neked a mindennapok kis csodáit, ajándékait. Köszönjük, amikor észre is vesszük. Olyan jó visszatekinteni a múlt hétre is. Mennyi mindenben megsegítettél. Feladatokban, otthonunkban, örömet adtál szeretteinkben. Terveket adsz a szívünkbe, reménységet. Imádkozunk hozzád a gyülekezet tagjaiért, hiszen úgy vagyunk itt előtted, hogy mindenki bele van ágyazva az életének mostani menetébe. Itt vannak a vizsgára készülő érettségizők, egyetemisták, áld meg őket, Urunk. Itt vannak kismamák, akik várják a gyermeküket, hordozd őket, és akiknek már megszületett, és úgy vannak családok hálaadásban. És itt vannak, akiknek munka gondjuk van, mert éppen nincs munkájuk, vagy talán már régebb óta. Egyengesd az útjukat. És itt vannak gyászoló testvérek, a család, hálát adunk szerettükért, és imádkozunk értük. Imádkozunk azért, hogy kicsinyeknek ott a termekben, és nekünk itt a te igéd legyen az eledelünk. És bocsáss meg nekünk, ha számba vesszük minden héten, követünk el bűnöket, akarva, akaratlanul is. Nem is keveset, Urunk. Tisztíts meg, tégy szabaddá bennünket, hogy bűneinket a te keresztedhez tegyük. A gondjainkat szintén te rád vessük. És szabad szívvel, hittel, veled indulhassunk, megújult szívvel majd tovább. Amen. Fennállva hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, s amint kértük, hogy add nekünk is szent lelked, kérjük az ige hirdetőre, hallgatókra egyaránt, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, hirdetem az igét a felolvasott történet alapján, kiemeltem pedig a 9. rész 6. versét halljuk. Az Úr ezt mondta neki, kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell
tenned. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, mai igénk, mint mondtam is, Pál megtérése története. Megtehetnénk, hogy csak a történetre figyelve veszünk üzenetet, de most nagyobb távlatba állítva szemléljük az üdvtörténeti sorozatunk távlatában. Megértettük, hogy Jézus halála és feltámadása nagy szabadítását pünköstkor üzembe helyezte Isten. Pontos menetrend szerint történnek a dolgok, ahogyan Jézus megmondta a tanítványoknak. Vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön rátok, lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és egészen a föld végső határáig. Jeruzsálemben már megindult a dolog. Júdeában is, Samáriában is elkezdődött az ébredés. Sőt, már arról hallottunk legutóbb, hogy Antiochiáig, Róma Alexandra után a föld akkori harmadik legnagyobb városáig, a világváros Antiochiáig, amelyben a kereskedési központ, meg minden fényűzés együtt volt, eljutott az evangélium. Igaz, nem lelkesedésből vitték oda az evangéliumot a keresztjének, hanem kénytelenségből, mert üldözés támadt Jeruzsálemben, szétszórta a tüzet az Úr, de ha már ott voltak, akkor lelkesen terjesztették az evangéliumot. Mit sem tudva arról, hogy a mennyei Úr stratégiájában ez a város lesz a világ misszió indító központja. És a mennyei stratégia tovább dolgozott. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv igazából nem is jó címet visel, azt mondhatnánk, mert a mennyei Úr cselekedetei az apostolok által, így lehetne pontosabban megmondani, hiszen ő mozgatja az eseményeket. És ennek a mozgatásnak, ennek a nagy tervnek egyik legdöntőbb eseményénél járunk a mai vasárnapon. Az Úr olyan váratlant húz, ami mindenkit meglep. A legnagyobb ellenséget állítja be a legnagyobb apostollá. Itt is beteljesedik, amit Ézsaiás 55-ben így olvasunk, ahol így szól az Úr, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. Úgy kezdődik a mai fejezetünk, Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment. Elment a főpaphoz, hogy kérjen levelet, kiadatási engedélyt a Damaszkuszban lévő keresztjének elfogására. És még aznap kimondja az egész további életét meghatározó mondatot, Uram, mit akarsz, mit tegyek? 250 kilométert majdnem megtesznek, persze nem egy nap alatt, a levelet megkapta korábban, de így indult, egy hét volt körülbelül ez az út, és 250 kilométer megtétele után ekkora fordulat áll be az induláshoz képest. Ő lesz a világ misszió szempontjából legfontosabb személy. Nem csak az igaz, amit így fogalmaz meg később, többet munkálkodtam, mint az apostolok együttvéve. Persze nem a dicsekvés vezeti ekkor, meg volt annak az oka, hogy miért is mondja ki ezt a mondatot, és ő hozzá is tette, hogy de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. De az is kiderül azután, hogy őt használja az Úr a keresztjén tanítás kibontására. Mert a négy evangélista leírta Jézus életét, és azokat, amiket Jézus mondott, de ezeknek a további kifejtése, ezeknek a gyakorlati alkalmazása, az Pál apostolnak adatott. A leveleiben a keresztény tanítást bontja ki. Persze azt, ami mind megvolt már Jézus szavaiban, de fokozatos kijelentést kaptunk. Annak a kibontását nem egyszerre adta Isten nekünk, ahogy Jézus mondja is a tanítványainak, még sok mondani való volna nektek, de most el nem hordozhatjátok, nem tudjátok földolgozni, hanem majd eljön a Szentlélek, és mindenre elvezet titeket. És tényleg folytatta Isten ezt a munkát, ami Urunk a kibontás munkáját, mert Pál mondja is, hogy ami előző nemzedékek előtt rejtve volt, a titkot nekem jelentette ki az Isten, hogy adjam tovább, hogy a pogányok és a zsidók egy test a Krisztusban. És ugyanígy folytatja, tele vannak Pál levelei azzal a kibontással, amit ő rá bízott Isten, amiért őt választotta ki az Úr. Az elmondottak fényében vegyünk néhány üzenetet Pál megtérése történetéből. Az első, ami Urunk nem csak alakítja a dolgokat, hanem újat teremt. Mi a meglévőt tudjuk alakítani. Így mondanám, hogy a tendencia szerint dolgozunk. Azaz, körülbelül ez várható, ebből ez jön ki. Ezt tudja az ember cselekedni. Körülbelül majd így történnek a dolgok, az Úr pedig bármikor újat teremthet. Váratlanul olyan lépést tesz, amit elképzelni sem tudtunk, és ami gyökeres fordulatot ad a dolgoknak. Ha visszatekintünk életünkre, talán voltak ilyen állomások, amire azt mondjuk, a megtérésünk egész biztosan ilyen volt, hogy ezt én nem tudtam elképzelni. Vagy azt a fordulatot, hogy ezután mi következik, én nem kalkuláltam be. Erre nem volt fantáziám, nem ismertem, én úgy láttam, elképzeltem, hogy körülbelül mit lehet a hittől is várni, és Istentől is várni. De ezzel mindig számolnunk kell, hogy a legnagyobb ellenségből lesz a legnagyobb barát. Ki találhatta volna ki ezt? Ha valaki megkérdezi, én visszamegyek, amikor Jézus a kereszten függött, hogy ezek a gonosztevők üdvözülnek-e, akkor biztos, hogy azt mondja mindenki, ezek, hát ezek biztos nem. És az egyikről egészen biztosan tudjuk. Ez is olyan váratlan fordulat, mert azt mondjuk, ez a szegény pára elrontotta az egész életét, itt a földön is, meg örökre. És mit cselekszik az Úr? Nem is tudnánk róla. Mi úgy lennénk, hogy igen, két gonosztevőt megfeszítettek, azok kiszenvedtek, csak az Úrra figyelnénk, de elénk adja az evangéliumokban. Itt normálisan viselkedik Anániás. Ugye, hogy olvastam a történetet, hogy miután megtörténik Saul, Pál, két neve is volt, nem később vette föl a Pált, ezt megkapta ő mind a kettőt már indulásakor, de szeretjük úgy mondani, hogy a Saul, akiből Pál lett. Hogy a Saul nagyot jelent, az első király, Izrael királya Saul nevét hordozta, Paulus pedig azt jelenti, hogy a kicsi. Tehát mekkora fordulat Pál életébe. Nyilván a fordulat az ilyen nagy. Tehát Saul, Pál, bármelyik nevet mondjuk, később egyértelműen a Pál lett a keresztény világban használatos, de mind a két nevét mondhatjuk, amikor megfordítja, megállítja őt a mennyei úr, és utána Damaszkuszba bevezetik, akkor szól egy damaszkuszi tanítványnak, Anániásnak, hogy indulj Saulhoz. Erre ugye ő azzal válaszol, hogy Uram, hát hogy képzeled? Hát hogy képzeled? Hát az ellenséghez menjek. Magyarázza az Úrnak, hogy tudod, mennyi kárt tett Jeruzsálembe. Mennyi szenvedést okozott a te szentjeidnek. Hogy mennék én oda? És aztán az Úr szól neki, hogy el vagy maradva, Anániás. Te le vagy maradva. Ő már imádkozik. És nem Saulnak mondja el, hogy mennyit fog szenvedni az én nevemért, de Anániásnak megmondja, hogy ő nekem választott edényem, aki viszi a nevemet a pogányok közé, és én megmutatom neki, mennyit kell majd szenvednie is az én nevemért. Nem azért, hogy leverje rajta az Úr az eddigieket, nem ilyen urunk van, aki szépen leveri rajtunk. Mérhetetlen nagy a kegyelme. És mégis, amikor viszi Pál sok szenvedésen át, de akkor már ez belefér a menetbe, ezt már ő hordozni tudja. Méltánytalan talán újra Julis nénit hozni a képbe Fótról, mikor ilyen nagy események történnek, de a készülés közben újra a szívemben volt, amikor mentem a házi úrvacsorával, mert hívott a család, mindenki összejött, ott voltak, és ahogy lépek be az udvarra, jön ki a gyermekváros orvosa, és a maga módján veti a keresztet, Szentatyám, itt már rád van szükség, és ezzel jelezte, hogy befejezte a Julis néni, már nem sok van hátra. Belépek a szobába, ott van a család, egy asztal körül, a Julis néni hörgő módon, olyan utolsón, hogy látom, teljesen igaza van a doktornak. Nem ismertem azért imádkozni, hogy Uram, gyógyítsd meg, hanem Uram, könnyebbítsd meg az ő elmenetelét meg. Mondom, hát kinevetnek majd a többiek, hogy én most itt ebben a helyzetben, amikor mindenki előtt nyilvánvaló. Az más kérdés, hogy a Julis néni 8 évet élt még ezután. Igaz, hogy egyik lábát amputálták, de azért mankóval is még ellátta a tyúkokat, meg amit kellett. Azóta megtanultam, hogy óvatosabb legyek a végső idő megítélésében bárkinek az esetében. Persze, hogy mi viselkedünk úgy, hát 100-ból 90-szer, vagy még többször úgy történnek a dolgok, ahogy úgy az orvos is mondogatja. Na de, hát a mi Urunk hatalmasabb, és ő itt ebben az esetben egyértelműen megmutatta a hatalmát. Vagy abban a gyülekezetben, ahol tegnap voltunk beiktatáson. Nagy káosz a gyülekezetben, olyan méltánytalan dolgok miatt a lelkész részéről is kavarodott minden, őt le kellett mondatni. Ott van egy gyülekezet, és ott van néhány élőhitű ember, akik imádkoznak. Esélyük sincs, hogy az ő jelöltjük legyen a lelkipásztor. Egy élőhitű megtérést, újjászületést hirdető fiatal lelkészházaspár, akit kapnak jelzést, hogy kerestek, hogy ők milyen jó lenne oda kerülnek. A gyülekezet, akik nem ebben nőttek, nem igen ismerték az evangéliumnak igazi valóságát és útját, a hívő életnek ezt az útját. Olyan egyháziasan gondolkodtak, ők úgy mondták, hogy nekünk pedig, és megvolt az elképzelésük, hogy nem ilyen lelkipásztor kell. Megvan a két jelölt. Jönnek a presbiteri gyűlésre, jön az esperes, kiderül, hogy aznap a másik jelölt visszamondta, hogy ő nem vállalja az indulást. Erre el akarták napolni a presbiteri gyűlést, mire az esperesnek volt annyi lélek jelenléte, hogy megmondta, hogy vagy ma jelölnek lelkészt, vagy átveszi az egyház megye, mert ezt, ami itt már folyt a gyülekezetben, ezt tovább nézni így nem tudja. Erre gyorsan a tábor összefogott, majd megnyerjük magunknak az új lelkészt, át ne adjuk az egyház megyének. És erre megválasztják, jelölik, megválasztják azt a házaspárt, akiknek esélyük nem volt abban az arányban, ahogy állt a helyzet, de ha mi urunk akar valamit, akkor mikor esélyünk sincs, ő teremtő hatalommal belenyúl, és cselekszik. Ami urunk meglepetést szerez, és nem köti az orrunkra a stratégiáját, csak annyit, amire szükségünk van. Milyen diszkréten elhallgatta Saul elől is, hogy milyen megpróbáltatásokkal teli útja lesz, amint az előbb említettem, hogy Anániásnak mondja, de mikor Saul kérdezi, hogy Uram, mit tegyek, akkor annyit mond, hogy kelj fel, menj be a városba, majd megmondják neked, mit kell cselekedned. Gondoljuk meg, ha a földön fekvő Saulnak elkezdi mondani, hogy 5-ször kapsz 40-et egy híján, 3-szor hajótörést szenvedsz, 7 napot a tengerben töltesz, üldöznek a zsidók, üldöznek a pogányok, szárazföldön is, vízen is, aztán jönnek a börtön évek, szépen sorba, bebörtönöznek, kiengednek, megint, hát föl se kell onnan, mert most csak annyit kap, és ebben izgalmas a hívő élet, hogy az Úr, mint egy akadályversenyen, odaadja az első borítékot. És azt mondja, hogy bontsd ki, tedd meg a lépést, engedelmeskedj, majd megkapod a következő lépést. És ő megkapta, hogy kelj fel, menj be a városba. A második üzenet, megvan az Úrtól rendelt ideje a dolgoknak. Most hívja el Pált. Pedig nem most választotta ki a feladatra. A Galata levél első részében így ír az apostol, de amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem. Micsoda? Anyja méhétől fogva elválasztotta. Hát akkor figyeli, követi, kivárja az alkalmas időt, hogy tudtára adja. Igen, mert az idő nekünk úgy telik, hogy 24 óra egy nap. És így a hetek, a hónapok, az évek. De az ő szemében másként van felosztva. Valamire alkalmas idő. Így mondjuk, ugye a kronosz, a normál idő, a kairosz, a Bibliában két új szövetségi szó, az Istentől elkészített idő. Ezért kell figyelnünk Uram, mire alkalmas most az idő? Mire készítetted el? Saul számára a megtérés ideje jött el. Meg is ragadja. Anániás számára az adott idő ahhoz, hogy Saulhoz menjen és elvégezze, ami szükséges volt a megtérése körül. Hamarosan föltűnik Barnabás, mert neki meg adatott alkalom arra, hogy bevezesse a Sault abba a körbe, a tanítványi körbe, ahol idegenkedve fogadták, ahol szintén tudták, hogy mennyi disznóságot követett el, miközben ő ezt Istenért való buzgóságból tette. Micsoda vakság, micsoda nyomorúság. És úgy zajlik az apostol élete, hogy figyeli, minek az idejét, minek a kairoszát hozta el az Úr. Majd látjuk a második missziói úton, hogy nem ereszt a lélek bennünket arra, amerre mennénk. Persze, hogy nem eresztette, mert annak a kairoszát hozta el az Úr, hogy Európába átlépjen az evangélium. De ők erre nem jöttek volna, mert még látták az ázsiai területeket. Nagyon döntő, amit az efézusi levélben így ír Pál, áron is megvegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszok, azaz elviszik az alkalmas időt. És ez nem csak azt jelenti, amit egyik barátomnál figyeltem, hogy az édesanyja, amikor náluk jártunk a városukban, ráadásul éppen Kecskemét volt az a város, az édesanyja, aki nehezen ment, sőt szinte mozgásképtelen volt, taxit hivatott minden vasárnap, és taxival ment a templomba, és azt mondta nekünk, hogy tudjátok, én azt az igét komolyan veszem, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszok, hanem amire Isten alkalmat készít, az meg kell ragadnunk, mert elviszik a napok. Mikor jön a futószalagon, és ott van előtted a lehetőség, de ha nem élsz vele, az megy tovább. Elvitt, ezért mondja, hogy a napok gonoszok. Hány alkalmat készített esetleg az Isten arra, hogy kitárd a szíved? Aki már itt vagy, évtizedek, vagy csak évek óta, vagy csak hónapok óta. Lehet, hogy épp ma is azt készítette el, hogy Pál megtérése a te megtérésednek a napja is legyen. Hogy összeálljon a kép. Hogy el ne szalajtsam az alkalmat. Erről beszél a 90. Zsoltár szerzője Mózes is. Taníts minket, Uram, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Azaz tudjuk, hogy mire van ez az idő, mire van ez a nap, vagy a következő. A harmadik üzenet. Szolgáit az Úr különös úton készíti fel. Azt mondhatnánk, ha elhívta, elválasztotta anyja méhétől fogva ezt az embert, miért ez a nagy varga betű? Miért hagyta, hogy vakon és elvakultan annyit ártson a Krisztus ügyének? Várjuk a feleletet, testvéreim. Mire én azt mondom, hogy a titkok az Úréi. Nem kibújik a lelki pásztor a feleletadás alól. Titkok az Úréi. De azt tudjuk, hogy ez az idő, ami így telt, a fölkészítés ideje volt. Egyfelől Gamáliel az akkori kornak talán a legbibliásabb embere volt az ószövetségi időkben. Igaz, a Krisztusig nem jutott, De Gamáliel lábainál nőtt, betéve tudta az ószövetséget. Számára a proféták írásai mind-mind ismertek voltak, csak nem Krisztusra értette, mikor az elcsúszott kép egyszer csak összeáll, ezért lesz ő évekig még csöndben. Olvassuk, hogy Arábiába megy, a pusztába, lehet, hogy Damaszkusz szintén ott volt közel ehhez, vagy hogy is történt ez, de abban a csöndben egyszer csak helyre igazodtak a proféciák az ő szívében. És egyre döbbentebben ismerte föl, hogy minden ezt az utat készítette elő. Mi már ugye könnyen itt az új szövetségi események fényében végigvettük az ószövetséget, de neki akkor kezdődött az egész. Meg ez a gyalázatosság, amit ő elkövetett, ez olyan hajtó erő lett később. Azt mondja, én mindenkinek köteles vagyok, mert én üldöztem a Krisztus egyházát. És így mondanánk a fiatalok között, hogy ezerrel viszi az evangéliumot, mert ott van benne az a háttér, annak a hajtó ereje, hogy nekem nagyon meg kell szolgálnom. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a vak szemeimet megnyitotta Isten, hogy mondta Jézus, akinek sok bocsáttatik, meg nagyon szeret. Akinek kevés, az kevésbé szeret. Nem tudjuk pontosan ezt elmagyarázni. Én azt minden esetre hordozom a szívemben, hogy a laposabb évek, amikor kívülről úgy csillogott minden a formák szerint, meg az Isten szeretetéről hangzott az ige hirdetés, de sok minden tanítás úgy elvont az igazi lényektől. Ezek az évek ott vannak a szívemben. Az az ifjúsági tagunk 21 évesen, aki meghalt, miközben nem igazán az evangélium hirdettetett, hanem mindenféle oldaltanítást vontunk be, mélyen ott van a szívemben, mondják nekem, hogy nem kellene ennyire, mondhatnak, amit akarnak, mert ott van ennek a terhe figyelmeztetése, hogy ez így nem megy. Valakinek mondtam, aki próbált valamit állítani a látásom, meg minden, mondom, nem olyan sok idő van már hátra. Én már azt, ami bevált, és amit megáldott az Úr, én már azt nem cserélem. Ebben maradunk, mert ebben van élet, ezt éltük át. Hát előkészíti. Különös, hogy a gyermekei életét sokféleképpen, hát ha Mózesre gondolunk, beviszi a fáraó palotájába, ott készíti föl. Hát a szegény nép között mit tanulhatott volna Mózes? Ott készíti föl arra a feladatra, amit aztán elindít vele. De még hadd mondjak, nem az elhívott ez szívességet, azzal, hogy az Úr rendelkezésére áll, hanem számára rendkívüli ajándék, hogy használja őt az Úr. Ez még ebből a történetből nem derül ki, de Pál későbbi vallomásából igen. Mindent kárnak és szemétnek ítélek, az én Uram ismeretének a gazdagságái. Amit én kaptam, amire elhívott, az mindent megér. Azt mondja, mindent veszni hagyok, csak hogy egyre jobban megismerjem őt, és megteljek feltámadása erejével. Kemény lesz az út, De megéri, nem kétséges. Az apostol egy pillanatig nem tántorodik meg ebben. És ami nagyon döntő a megtérésben, az ő megtérésében is. Eddig ő volt a maga ura, legalábbis így gondolta, most megtanul engedelmeskedni. Intézkedett, maga biztos volt. Indul, gyertek, megyünk, tesszük a dolgokat, és most mit tegyek, Uram? Tanácstalan lett ez a magabiztos ember. Kézen fogva vezetik be Damaszkuszba. És mégis jobb helyzetben van most, ebben a nyomorult állapotban, mint bármikor az eddigi életében. Mert megtanulja az új alapállást. Nem ő, hanem az Úr szabja meg az utat, az életét. Mert a megtérés, a gondolatok, az érzületek, az akarat megváltozása. Egy új hullámhosszra áll rá, amit addig nem ismert, és most ennek az új hullámhossznak tanulja a természetét. Mert ebben nem mi vagyunk a nagyok és az intézkedők, hanem ebben azt tanuljuk, hogy Uram, mi a következő lépés? Mi a te programod? Úgy el tudjuk egymást rendezni, testvéreim. Kicsit halkabban mondjuk a másiknak, hogy jobban értse, hogy az Úr mit akar vele. És az is kiderül, hogy most már nem kell majd az embereknek. Legalábbis azoknak, akiknek eddig kellett. Egyedül Krisztusra számíthat. Katonák hamarosan őt üldözik. Lezárják a damaszkuszi kapukat, elfogjuk. Hát most már nem lehet belőle pénzt nyerni. Hát ezek a katonák az ő akciójából kapták a fejpénzt. Hát ő most leáll, hát már nincs haszon belőle. A főpap elveti, eddig ő volt az első számú üdvöske. Most már nem számít. A jeruzsálemi zsidók üldözik, mert nem ő volt a fontos, hanem amit ki lehetett hozni belőle. És itt egy nagy titok van, testvéreim. Hidd meg, ezen a világon senkinek, még a legközelebbidnek sem, te vagy elsősorban fontos, hanem ami belőled, haszonként, ajándékként kijön. És egyetlen valaki van ezen a világon, akinek te kell lesz, úgy, ahogy vagy, aki nem a hasznot lesi belőled, nagyon sokat kihozott aztán belőle, de nem azért, mert végre találtam egy embert, aki nekem nagy hasznot hoz. Hát le is kell építeni bizonyos dolgokat az életébe ahhoz, hogy aztán használni tudja. Ő a fontos. Ő, aki így mondja, hogy igaz beszédezés, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ő nem azt lesi, ami a tied, hogy mit lehet még belőled, ha már a húsodat, nem még a csontodból valamit, amit még használhat az a közösség, vagy az a család, vagy az a valaki. Hanem te vagy a fontos, úgy, ahogy vagy. És ezt egész életén át tapasztalja az apostol. És ezért hálából lemenne a föld színéről. És ezáltal az Úr által egyszer csak kiderül, hogy a te szívedben is olyan fordulat támad, hogy a másik ember nem csak arra kell, hogy mit nyerjek belőle, hanem a másik ember más szemmel kezded látni. A világot más szemmel kezded látni. Még csak arról, hogy ilyen párfordulást szokták mondani, hogy ilyen csak egyszer volt, hogy egy pillanat alatt valaki megtér. Hát nem egy pillanat alatt történt, testvéreim. Mert ennek is volt előkészítő ideje. Mit mondott az Úr neki? Miért üldözöl engem? Engem? Hát ő üldözte ezeket a szektársokat, akik ezzel a Jézussal voltak összekötve, akik ezt a Jézust mondták. Ő embereket üldözött. István vértanút megkövezik. Ő is szavaz rá. Úgy van. Halált neki, és őrzi a ruháit azoknak, akik dobálták a követ. Micsoda Krisztus kiáradás történt. És utána is, amikor a keresztényekkel találkozik, mindig Jézussal találkozik. És itt egy nagy bátorítás van, testvéreim. Sokakat nem tudunk meggyőzni. De az elsőrendű dolgunk nem is ez, hanem hogy Jézussal éljünk, neki engedelmeskedjünk a magunk egyszerű módján. És akkor Krisztus hordozók leszünk, és ő érintgeti a másikat. És ezek az érintések egyszer csak oda vezetnek, hogy megtörik a másik ellenállása. Nem a mi elképzelésünk szerint, hanem az Úr hatalma szerint. Láttuk a világmisszió hatalmas urát, aki személyes életünknek is ura. Azzal hadd fejezzem be, van a kezembe egy tábla. Én nagyon hálás vagyok Istennek Pál megtéréséért, mert őt használta abban is, hogy nekem megtérési igét adjon. A Korintusi első levél 9. fejezetében én azért úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és úgy öklözöm, mint aki nem a levegőbe vág. De utána még a megtérése történetét is felhasználta. 2 évig tartott, amíg a fótról fasori kérdés eldőlt. És ebben a sok mindenben, ami történt itt is, ott is, a szívemben is, ott vívódtam, hogy mi az ő akarata. És 93-95 között zajlott ez a 2 év. 94 telén volt egy evangelizáció a gyülekezetünkben. Nem erről az igéről, de úgy megindította a szívemet az evangelizációs hét, hogy amikor elment pénteken a lelkipásztor, esti vacsora után én fölmentem a segédlelkészi lakrészbe, segédlelkész nem volt, hanem üres volt az a lakrész, és ott sétálva újra kitártam a szívem, Uram, ez az itt elhangzott igeüzenet arra indít, hogy eléd álljak, hogy mit akarsz, hogy tegyek. Eszembe nem jutott akkor a fasor kérdése, hanem úgy mindenestől. És ez a mondat volt a szívem, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek? És ki is kerestem a Bibliába, és ami meglepett, hogy nincs ott ez a mondat. De hát hogy lehet ez? Ez nem igaz. Tényleg, ha megfigyeljük, az új fordításból hiányzik. Lent van a mondat az szövegekben, a Károliban ott van, és tényleg több változata van ennek a történetnek, aztán amit elmond Pál is 2-szer, megvan. Hát ez volt az első, ami meglepett, de a második, hogy erre a mondatra ugrott a szemem. Kelj fel, menj be a városba, és ott majd megmondják neked, mit kell cselekedned. És nekem akkor ez nem azt jelentette, hogy biztosan én itt leszek, hanem azt a biztonságot jelentette akkor, hogy ha így történik a dolog, garanciát vállal az Úr, hogy mindent megmond, amit majd tenni kell. Mikor egy barátom erről tudott, az kifaragta nekem ezt a táblát, testvérem, barátom, és azóta ezt is őrzöm azok között, az igék között, a néhány között, amelyek az életem jellemzően döntő nagy igéi voltak. Kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Azzal fejeztem én be az ige hirdetés leírását, hogy világmisszió, gyülekezeti misszió, személyes hívő életünk, őrá mutatunk. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Áldott Urunk, Te vagy az egyháznak, és Te vagy a mi személyes életünknek is az igazi fundamentuma. Köszönjük, hogy hatalmas kézzel cselekedtél a világ történelem sodrásában. Sokan észre se vették, hogy is vehették volna, hogy megállítasz egy üldözőt. Köszönjük neked, hogy olyan gazdagon bontottad ki a terveidet az életében, és ilyen hálás a szívünk neked, hogy te ma is így dolgozol, a mi kis életünkben is megvannak a terveid, az alkalmas idők, és szeretnénk eléd állni, kicsiben, nagyban, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Köszönjük, hogy az elkövetkező időre nézve is vannak kairoszaid, alkalmas időid, akár a magunk személyes útján, akár a családunkban, szeretteink életében, a gyülekezet életében. Köszönjük neked, hogy sokszor éltük át, itt ezen a helyen is, hogy láttunk téged, mert úgy nyúltál bele az eseményekbe, hogy az nem a megszokott rendszerint haladt. És szeretnénk így várni téged, amikor eléd tárjuk a szükségeinket, eléd tárjuk a helyzetünket, eléd tárjuk a talán lankadó hitünket, megkopott, megfáradt hívő életünket. Cselekedj velünk, kérünk. Készítsd meg a gyülekezeti heteket is, Emmausba már, de a gyermekeknek, ifjaknak, a családos, házaspári heteket, hetet, gyülekezeti hetet is. Áld meg azokat, akik fáradoznak, munkálkodnak bármilyen területen a gyülekezetben. Olyan jó, hogy te elhívtál erre is, arra is embereket. Megbíztál, és végzed a missziót. Szeretnénk mi ennek az örömében, ennek az ünnep és hétköznapjaiban járni te veled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak pedig, aki mindent megcselekedhet, feljebb, mint sem, hogy kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint a Krisztus Jézusnak legyen dicsőség az Anya Szent Egyházban örökkön örökké. Amen. A 392. ének így kezdődik az Egyháznak a Jézus, a fundamentuma.